Tehát nálunk körülbelül ez, ami az acélszerkezetet szimbolizálja, egy homlokzati fém trapézlemez burkolattal ellátott raktárépület, ugye fémszerkezetű nyilászáróval, alacsony hajlású tetőszerkezettel, és hát ennek a rejtelmei fogjuk ma megismerni. Tehát nem a Bird Nest-nek a részleteiről fogok beszélni, hanem inkább a hazai alkalmazás, valóságos alkalmazásnak a rejtelmeit fogjuk inkább megismerni. Ha valaki nagyon messzire akar jutni koncepcionálisan, akkor nyilvánvalóan továbbfejlesztheti a tudását, de ez a 2x45 perc az inkább ebbe a szférába elegendő, mint a kínai példában. No, néhány alapfogalom. Fogalomtárból ugye az előregyártás fogalmát már megismertük. Itt annyi kiegészítés van az acélszerkezetre vonatkozóan. Az acélszerkezeti elemek döntő többsége értelemszerűen gyári körülmények között valósul meg. Ezt úgy hívják, hogy lakatos munka, lakatos üzemben készítik elő a lakatos szerkezeteket. Tehát a lakatos szerkezetek címszó takarja általában az előregyártást, vagy az acélszerkezetek gyártásával kapcsolatos tevékenységet. Van néhány nagyon híres hazai, úgy mondom, acélszerkezet gyártó üzem, vagy lakatos üzem, ahol ilyen jellegű elemeket gyártottak. Tud valaki, vagy ismer valamelyik a leghíresebb, vagy legismertebb? Tehát a Dunaújvárosi acélszerkezet gyártó vállalatcsoport. Ugye a Dunaújvárosban van egy nagyon komoly acélgyár, ott elsősorban persze betonacélokat gyártanak, de szerkezeti acélok gyártása is folyt nagyon hosszú évtizedekig, és jelenleg is ennek valamiféle csirája még fellelhető, és van ott egy nagyon komoly üzem, ami a hazai nagy lakatos szerkezeteket gyártja, hidak, nagy méretű pillérek, tartóvázak, döntő többsége az a Dunaújvárosi gyártó üzemhez kapcsolódott az elmúlt évtizedekben és napjainkban is, tehát az előregyártás az egy fontos dolog. A helyszíni szerelés, ugye ez is egy ismert dolog, amikor is az előregyártott lakatos szerkezeti elemeket a helyszínen összeszereljük. A főtartó az általában az acélszerkezetnél az ugye valamilyen módon egy szimbolikus elem, tulajdonképpen az egyik legmeghatározóbb elem. A főtartók tekintetében két fogalmat ismerünk, az egyik a rácsos tartó, a másik a gerinc lemezes tartó. Ugye a gerinclemezes tartó, azok az íjtartók, vagy valamilyen dobozszelvények, ahol általában valamilyen hegesztett gyártás történik, a rácsos tartó, hát azok pedig ugye ismert módon valamilyen rácsos tartók. Tehát a főtartóknak általában ez a kétféle típusa van, amit gyártunk, amit alkalmazunk, és hát a mai nap során ezeket fogom majd természetesen képanyagban is mutatni. A korrózióvédelem fogalma, ez a rozsdásodás elleni védelem. Acélszerkezeteknél kiemelt fontossága van a korrózióvédelemnek, ugye az acélszerkezetek a nedvességre érzékenyek, rozsdásodási folyamat beindulhat, és hosszú távon ez épületkárosodáshoz vezethet, ezért ezt meg kell akadályozni, ennek a formáiról, technológia alternatíváiról lesz szó a mai nap folyamán. Sarokmerev kapcsolat, többször fogom használni ezt a szóhasználatot, a sarokmerev kapcsolat az a befogott, tehát statikailag befogott jellegű kapcsolatot szimbolizálja. Ugye a csuklós kapcsolat az egy jól ismert fogalom volt, erőgyártott vasbeton szerkezeteknél jellemzően csuklós kapcsolatokban gondolkodtunk. Hol volt befogott kapcsolat? Erőgyártott szerkezeteknél szinte egyetlen egy pozíció van, ahol befogott kapcsolat van, az alaptestnél. Tehát a pillér alaptest kapcsolat, a kehely alapat befogott. Acélszerkezeteknél a konstrukcióban inkább a befogott kapcsolatokat részesítjük elő, mert egyszer sokkal könnyebb megcsinálni. Erőgyártott vasbeton szerkezetből nagyon nehéz csuklós, nagyon nehéz befogott kapcsolatokat csinálni, ezért borzasztó nagy nyomatékok jönnek ki, pozitív nyomatékok a szerkezetekben. A nagy nyomatékok nagy méretű elemeket, nagy méretű tartókat igényelnek, sok betonacél felhasználást igényelnek. Az acélszerkezetek tekintetében a befogott kapcsolat gondolatokból adódóan a nyomatéki leloszlás kiegyensúlyozottabb, hiszen negatív nyomatékokban is tudunk gondolkodni, keresztmetszetek tudnak csökkenni, a csökkentett keresztmetszetek kevesebb anyagfelhasználást jelentenek, és nyilvánvaló karcsú kialakítás. Tehát ez adja, tulajdonképpen ez a gondolatmenet adja ma a modern építészetben az acél szerkezeteknek az erejét a vasbeton szerkezetekkel szembe. Ugye monolit vasbeton szerkezetnél tudnánk jó kapcsolatokat, nyomatékbíró kapcsolatokat kialakítani, azonban a monolit szerkezeteknek vannak hátrányai, mondjuk be kellene zsalúzni egy óriási épületet, és hát valljuk be őszintén a beton minőségnél is, mint említettem, a C20 az a maximum, amit el tudunk érni, megbízhatóan, stabilan, mondjuk hazai magyarországi körülmények között. Tehát többször fog szerepelni, csavarozás, hegesztés, ez a két szó van még ott a mellék, zárójelbe bezárva. Az azt jelenti, hogy acélszerkezeteknél a csavaros kapcsolatok és a hegesztett kapcsolatok egyaránt alkalmasak, sarokmerev kapcsolat, azaz befogott jellegű statikai kapcsolat kialakítására. No, hát nézzünk néhány sajátosságot, amiből kiindulunk. Ugye a fotó az Eiffel-torony építését mutatja, amikor még hiányzik a teteje, tehát nem a fotóról maradt le, hanem ez még csak itt tart az építés. És hát ez egy olyan klasszikus ugye, acélszerkezetű létesítmény. Az első nagyon fontos jellemző az úgynevezett szerkezeti minőség. Az első szó azt mondja, hogy nagy szilárdságú szerkezetek. Az acélszerkezet körülbelül háromszor jobb szilárdsági paraméterekkel rendelkezik, mint egy vasbeton szerkezetnél, amit el tudunk érni. Ennél persze természetesen még fokozottan nagyobb szilárdságú szerkezetek is. Tehát 4-5-szörös paraméterek is elérhetők. Mondjuk a pekingi stadion építésénél ezteket alkalmazták is, ott már különböző acélötvözetekről beszélünk, de a normál építésben felhasznált acélszerkezeteknél is alapvetően egy többszörös szorzóra kell gondolni, és hát ebből kifolyólag ugye karcsúbb szerkezeteket tudunk létesíteni. Ez egy nagyon fontos a szerkezeti minőséghez kapcsolódó, hát hogy így fogalmazok, előny. A hatékonyság, hát ezek ismert fogalmak, ugye alacsony élő munkaigény, a szerelés gyors, hatékony. Szeretném mondani, hogy az előregyártás is, tehát amikor az üzemben előállítjuk az acélszerkezeteket, szintén gyors, hatékony. Én azt szoktam mondani, hogy gyorsabb és hatékonyabb, mint a betonszerkezetek előállítása. Egyszerűen abból adódik, hogy kisebb súlyt kell megmozgatni. Tehát a betonszerkezetek óriási súlya rendelkeznek, egy előgyártott panelfa, panelfőtartó mozgatása, ez jelentős erőforrásokat köt le. Acélszerkezeteknél, mivel kisebb a súly, egyszerűbb, gyorsabb a gyártás is, tehát nem csak a helyszíni építésszerelés gyors, hatékony, hanem a gyártás is jól gépesíthető, egyértelmű. Van egy szállítási, emelési, tárolási igény. Ebben a tekintetben szintén van egy pozitívum, hogy itt, mivel az elemeknél lehetőség van a toldásra, mert tudunk olyan kapcsolatokat a helyszínen, a kivitelezés során létrehozni, ami gyakorlatilag sarokmerev, azaz az anyag folytatásában nem okoz szerkezeti gyengülést, ezt ugye előgyártott vasbeton szerkezet nem tudjuk megcsinálni, vagy nagyon körülményes lenne. Ebből kifolyólag jól darabolhatók az elemek. Most nem akarok visszamenni a képre, ugye a madárfészek építésénél, de hát ott azok a gigantikus főtartók, azok darabokból vannak összerakva. És ezek a darabok egybe tudtak alkotni egy statikailag jól működő szerkezetet. Ebből kifolyólag itt azért az emelési, szállítási, tárolási igény nagy mértékben csökkenthető, hiszen fel tudom darabolni az elemeket. Nem kell egy 36 méteres tartót egybe leszállítanom. Leszállíthatom 6 méteres darabokból is, és így tovább, és így tovább. Nyilván ez az építés során megnöveli a szerelési igényt, hiszen ott össze kell majd szerelni ezeket a darabokat, de ez gyors, csavarozás, hegesztés, de nem túlzottan körülményes. Tehát itt e tekintetben szintén egy plusz, egy pozitívum az előgyártott szerkezetek eszembe, hogy ez azért jobban darabolható, és hát ebből kifolyólag kisebbek ezek az igények. Időjárástól független, ez gyakorlatilag igaz, tehát ha csak nincs valami viharos szél, igazándiból, akár téli körülmények között is kényelmesen tudom szerelni ezeket az elemeket. Takarékos anyaghasználat. Az acélszerkezetek legnagyobb erejét ez adja, hogy nagyon kevés anyag kell hozzá. és hát nyilvánvalóan kisebb ebből akad a súly, többszintes váznál sarokmerev kapcsolatokat tudunk kialakítani, kedvező statikai modell, erre már utaltam, ugye ez ebből adódik a sarokmerev kapcsolatból, és hát jól formálható épület, mivel jól tudom az a darabokat illeszteni, több darabot tudok csomópontba kedvezően illeszteni. Gondoljatok vissza a múlt héten az elgyártott szerkezeteknél. Hát ilyen nagy konzolokat kell építeni, rá kell helyezni a másik szerkezetet. Hát acélszerkezetnél ezek a konzolok nem szükségesek. Síkban tudok csatlakozni, oszlop, pillér, és így tovább, és így pillér főtartó kérdésébe. Tehát jóval egyszerűbbek, esztétikusabbak, jobban formálhatók a kapcsolatok, bonyolult kapcsolatokat is kedvezően meg tudunk oldani. Ebből kifolyólag egy úgynevezett jól formálható épületet tudunk kialakítani, és hát a nemzetközi példák jól mutatják. Az egy sajnálatos tény, hogy a hazai gyakorlatban általában a nagyon egyszerű dobozformájú, nagyon egyszerű tömegalakítású épületek kapcsolódnak, vagy arra asszociálunk az acélszerkezetek kapcsán. Tehát nálunk az egyszerűséget arra használták ki, hogy ami nagyon egyszerű, azt még egyszerűbb legyen megcsinálni. De ez a nemzetközi trend nem ez. Tehát, hogyha mondjuk azt gondoljuk, hogy nálunk is lesz egy igazodás a nemzetközi trendhez, akkor ez inkább a bonyolult épületeknél fog előnyként megjelenni. Tehát az acélszerkezet alkalmazása a bonyolult vonalvezetési épületekkel fog asszociálásként összekapcsolódni, ellentétben a mostani fogalmaknál, hát amikor a jól látott trapézlemezes csarnoknál jut eszünkbe, hogy így mondjam, az acélszerkezet alkalmazása. Költség. Ugye gyártási költségek, hát a gyártási költséget alapvetően az üzemi költség határozza meg. Ma az üzemi költségeknél kilogramban mérjük a gyártási költséget. Ma egy kiló szerkezeti acél megformálása vagy előállításához rendelünk egy forintot. Hát ez nyilván függ a bonyolultságtól, így úgy amúgy. 6-800 ezer forintot is elérhet egy kilogrammnyi acél megformálása. De ez egy egység ár, tehát hogyha leadjuk a szerkezeti igényünket, akkor a gyártó ennek a üzemi költségét, az előállítási költségét meg tudja adni. Maga a kiló ár, az acél kiló ára szintén egy fix. Azt tudja valaki, hogy mitől függ a kiló ára az acél szerkezetnek? Tehát, hogy egy kiló acél mennyibe kerül? Hát pont attól, mint egy kiló kukorica vagy egy kiló búza, hát a nemzetközi tőzsde alapján dől el az ár. Tehát a magyarországi anyagárak, azok a nemzetközi tőzsdeárak alapján változnak. Van olyan év, amikor az acél olcsó, és van olyan év, amikor az acél szerkezet drága. Ugye most a közelmúltban néhány napja elhunyt nagy közgazdászunk szokta mondani, kire gondolok? Tudja valaki, kire gondolok? Ugye Fekete úrra gondolok, aki minden rádió nyilatkozatában, tévé interjújában azt hangsúlyozta, hogy az acél szerkezet ára, hát ugye ő a réz és az alumínium árát is ide tette, ez alapvetően a kínai építési kedvtől függ, tehát a kínai felvevő piac határozza meg ezeket a tőzsdei árakat, tehát hogyha Kínába készülünk az olimpiára, akkor ők minden acélt megvesznek a világon, és hát nyilvánvaló ebből kifolyólag, ugye Magyarországon felmegy az acél ára, amikor nem kell senkinek az acél, mert nincs építés a világban, mert válság van, akkor értelemszerűen az acél ára csökken, ez nálunk igaz is, tehát most relatíve olcsó a betonacél ára, két éve relatíve magas volt a betonacél ár, és itt 30-40%-os eltérésekre kell gondolni, tehát nem 5%-os kedvezmények. Tehát a gyártási költségnél az üzemi költség a meghatározó, és ez ezekből a tényezőkből áll össze, kilogram per forint. Az acél áráról beszéltem, piaci változó, szállítási költségek, beemelési, daruzási költségek, ezek nem elhanyagolható költségek értelemszerűen, tehát ez is egy fontos tétel, hogyha mondjuk valaki acélszerkezetbe gondolkodik, akkor mennyiért fogják a gyártóhelyről elhozni. Említettem, hogy a gyártóhelyek kötöttek, tehát Magyarországon néhány helyen gyártanak nagy mennyiségben, vagy így mondjam, igényes kivitelben épületszerkezeti acélokat, és hát annak a szállítási költségét, mondjuk Dunaújvárosból Nyíregyházára, hát ezt be kell kalkulálni, és hát azért ez nem egy olcsó mulatság nagyméretű szerkezeti elemeket az országon keresztül fuvaroztatni, utaztatni, és nincs alternatíva. Ez nem olyan, mint a mixerbeton, hogy majd hozom a legközelebbi mixertelepről, itt vannak országos adottságok, amiket figyelembe kell venni. Tehát a szállítási költség az ilyen szempontból fontos, a daruzási, beemelési költségek, tehát a beépítési költségek is ide tartoznak, és van egy nagyon fontos költségelem, ami azért az acélszerkezeteknél azt kell, hogy mondjam, hogy jobban jelen van, mint az mondjuk az előgyártott vasbeton szerkezeteknél, az az állványozás kérdése, állványozás költsége. Ugye mutattam a német példát, a BMW központépítését, hogy gyakorlatilag milyen állványozási igény van. Fogok képeket mutatni majd a egyéb épületekről is, ahol lehet látni, hogy hát bizony ebből a szerelésből adódóan, hogy több elemből van összeszerelve, ez sajnos a helyszínen egy állványozási szükségességet vagy szükségletet teremt, ezt meg ki kell fizetni. Ez az előgyártott szerkezetnél gyakorlatilag nulla vagy minimális. Tehát itt ezt vegyük figyelembe, a kép az egy, hát hogy így mondjam, egy ilyen múlt századbeli, kicsit izgalmasabb, vagy építészet történetek érdekesebb épület belsőt mutat. Hát nyilván ilyennek a költsége horribilis összeg, ugye az Eiffel torony kapcsán is felmerült, hogy ez iszonyú drága volt megépíteni, de hát szimbolikus értelme van ezeknek a különleges szerkezeteknek, amiket azért acélból megcsináltak. No, hát nézzünk néhány konkrétumot, alkalmazási területet, a hazai praxisra vonatkozóan. Ugye a csarnok szerkezetek a legelterjedtebbek. A klasszikus csarnok szerkezet az ugye a két oszlop, közte a főtartó. A főtartó jellegéről már beszélünk, tehát ugye ez van sorolva, ezek a klasszikus csarnok szerkezetek. Leginkább a hazai alkalmazásban ez jelenik meg. Tornacsarnokok, raktárcsarnokok, ipari csarnokok, esetleg családi ház építésnél is felmerülhet ilyen. A képek néhány példa, ugye ott az a jobb bal felső kép az egy klasszikus csarnok szerkezetet mutat. A jobb felső kép, azt tudja valaki, hogy mit illusztrál? Ez egy tetőtérbe építés, tehát családi házak, társasházak esetében. Tetőtérben, mivel ugye ki akarom váltani a tereket, és nagy fesztávolságú traktusok alakulnak ki. Ugye egy társasháznál 12, 14, 18 méteres fesztávolság van a homlokzati főfalak között, egy klasszikus kialakításnál. Egybe szeretnék alatta egy teret, ez ágyszerkezettel csak ugye oszlopos alátámasztással lehet biztosítani. Vasbeton szerkezetből rendkívül körülményes lenne, ugye nagy súlyú koporsó szerkezeteket kellene építeni alátámasztásokkal. Egy bérháznál, egy belvárosi bérháznál, ahol utólagos tetőtérbeépítés van, nem tudjuk letámasztani ezeket az oszlopokat, tehát statikai kérdések merülnek föl. Ott hát nagyon szívesen alkalmaznak acélszerkezeteket, hát ez a jobb felső kép egy ilyen jellegű acélszerkezeti alkalmazást mutat, amikor is egy ilyen tetőtérbeépítésnél ugye gyakorlatilag szélétől a széléig egy egybefüggő teret tudunk kialakítani. A bal alsó kép az egy rácsos, tartós, magas tetős kialakítás. Ez klasszikus ilyen magtár vagy tároló épületnek a szerkezete. A jobb alsó kép az pedig egy családi ház építést mutat. Ma a piacon jelen van, és azt kell, hogy mondjam, nagyon erősen jelen van, tehát egyre nagyobb a piaci részesedése, az acél szerkezetű profilokból összeállított kézház. Tehát a kézház fogalma fejetekben valószínűleg valami fa vázas szerkezethez kapcsolódik, tehát valami fa épület, favázas épület, külső-belső borítás, közte hőszigetelés. A favász helyett Európában is, Egyesült Államokban is, nyilván Magyarországon is egyre szívesebben alkalmaznak fémvázat. Hát nyilvánvalóan a fához képest számos előnnyel, hát persze nyilván számos hátránnyal is rendelkezik. Hát ez az alsó kép azt mutatja, amikor egy ilyen fémváz adja, egy ilyen mediterrán típusú, ilyen lesarkított, homlokzati bástyával kialakított lakóháznak az alapvető vázszerkezetét. Tehát ezek is a kézházak tekintetében megjelennek, tehát a főbb hazai alkalmazások ebből a palettából nagyjából összerakhatók. Menjünk tovább. Szerkezeti jellemzők. A kép egy általában egy acélszerkezeti épületnek a fő gerincét, csontvázát mutatja. Ugye jellemzően pillérek vannak ugye a széleken, és vannak a főtartók. A pilléreknek a távolsága, pillértávolság 3-4-6 méter között változik, nyilvánvalóan lehet sűrűbben, lehet ritkábban, 6 méternél ritkábban, nagyon ritkán vagy nem nagyon szokták alkalmazni, természetesen lehet akár 8 méterig is elmenni, de jellemzően ez egy 4-6 méteres raster, amit ebben az irányban látunk. van rajta egy főtartó, a főtartó méreteire utalva, hát ugye nyilvánvalóan ez ugye akár 8-10 métertől indul, a hazai gyakorlat a 36 méter felső korlátot adja, tehát jellemzően 36 méterig tudunk alátámasztás nélkül elmenni, tehát ugye látszanak ezek a főtartóvonalak, és hát hozzá lehet bigyeszteni kisebb bővítményeket, toltásokat. Az acélszerkezetnél az ábra jól mutatja, hogy a főtartók azok egy szelemenrendszerrel kapcsolódnak egymáshoz, tehát itt készül egy szelemenrendszer, ellentétben a vasbeton szerkezeteknél. Amikor előgyártott vasbeton szerkezeteknél szelemenrendszer nincs, hanem általában egy trapézlemezes lefedésbe gondolkodunk, vagy valamilyen födénpallós lefedésbe gondolkodunk. De sem a födénpalló, sem a trapézlemezes lefedés nem szerves része a vászszerkezet építésnek, az acélszerkezetnél a szelemenrendszer szerves része a vászszerkezet építésnek. A vászszerkezet enélkül nem állékony. Tehát ez szükségszerűségként hozzá, tehát ha rendelünk acélszerkezetet, a szelemenrendszert automatikusan kapjuk hozzá, mint a kocsiba, a kormányt, meg a kereket. Érthető? A vasbeton szerkezetnél a trapézlemezt nem kapjuk hozzá automatikusan. Tehát itt ez egy elemkészlet réként merül fel, tehát ott látszódik ugye az a rész. Látszódik a merevítés, ugye egy szélhács jellegű merevítés, ott a jobbról a második mezőben mutatkozik, tehát ezek a merevítések, az nyilván a merevítés, az egy fontos elem része ennek a dolognak, és hát a kiegészítő elemek, tehát ugye itt a szelemmel lefut a homlokzatra, ami homlokzati elemek rögzítését biztosítja, vagy pedig ugye ott a kapuknál látszik, hogy például kapukat akarunk beépíteni, akkor a kapu környezetében különböző segédoszlopokra, kiváltásokra van szükség. Tehát ha mondjuk ide szeretnénk egy kaput, akkor annak kell egy acélszerkezetű keretet építeni, amivel majd a kaput be fogom helyezni. Vasbeton szerkezeteknél ezek nincsenek, tehát például ilyen kiegészítő elemeket ritkán alkalmaznak. Erőgyártott vasbeton épületeknél, ez szintén acélból van megoldva, helyszínen gyártanak egy acél keretet és hozzárögzítik az erőgyártott vasbeton tartóknál. Acélszerkezetnél ez rendszerelemként meg tud jelenni, tehát hogyha ilyet rendelünk, akkor értelemszerűen ezeket az elemeket is megkapjuk. Nyilászárókra ugyanúgy igaz, tehát nyilászároknál is ezeket a keretelemeket megkapjuk. A jobb alsó részlet a képnek mutatja, amikor szalagablaksor, vagy egy helyenként pontszerű ablakot be akarunk, akkor ezt egyszerűen az acélszerkezettel automatikusan hozzá tudjuk rendelni. És hát itt vannak acélszerkezet rendszerek, csarnokrendszerek, amik tulajdonképpen ezeket az elemkészleteket tartalmazzák. Van néhány hazánkban is alkalmazott, ismert európai márkanév. Tud valaki ilyet? Tehát ilyen márka nevet. Tessék? Mondjuk a Lindab, az egy jól ismert, Lindab csarnok, az egy jól ismert márkanév, Astron csarnok, jól ismert márkanév, és még van néhány, tehát nem akarok itt most reklámot csinálni, de vannak olyan európai jól ismert gyártók, akinek ezek a rendszere, ugyanúgy, mint téglából a Wienerberger ház, és így tovább megjelennek. Tehát ezekben lehet gondolkodni, és hát ez körülbelül ezt az elemkészletet tartalmazza. Gerinclemezes tartó, rácsos tartó kérdése, ez felmerült. A kettő közötti alkalmazási különbséget azt azért szeretném szimbolizálni. Ugye ez egy klasszikus gerinclemezes tartó vázrajz, és hát ha már itt vagyunk, akkor csináljunk egy rácsos tartó vázrajzot is, hogy értsük a különbséget. Ugye mondjuk, hogy legyen ez egy rácsos tartó vázrajz. Igazándiból a különbség az a tartónak a magasságában van. Tehát ugye itt, hogyha mondjuk ugyanarra a fesztávra akarom megoldani a lefedést, a főtartót, akkor itt ez egy jóval magasabb gerinc méretet jelent, mint a másik. A széleken ismételten ugye egy növekmény van, ezt már említettem, ugye, hogyha megnézzük a beépítési előírásokat, mondjuk van egy építmény magasság, mint beépítési kötöttség, és az építmény magasságnál ki akarom használni a maximális építmény magasság, az az elvárásom, hogy minél nagyobb legyen a belső tér, miért akarok minél nagyobb belső teret, tehát mondjuk, hogyha ez raktár, akkor ugye magasabb polcot tudok építeni, több árut tudok benne elhelyezni, és így tovább, és így tovább. Mert nyilvánvalóan ugye akkor ez a belógás akadályozhatja esetleg bent az árumozgatás vagy a polcok kialakítását, akkor értelemszerűen a gerinclemezes tartóknál ez mint megtakarítás figyelembe vehető, hiszen egy alacsonyabb építménymagasságú szerkezettel tudok elérni ugyanakkor a belső teret. Tehát a kettő között van különbség, azt azért tudni kell, most ha fajlagos betonacél felhasználást nézem, akkor a gerinclemezes tartóknak a fajlagos betonacél felhasználása egy hangyányival több, tehát elvileg ebben több acél van és nagyobb a gyártási igény is, mint a rácsos tartóknál. Tehát a rácsos tartók az olcsóbb, idézőjelben mondom, tehát olcsóbb szerkezetekhez, míg a gerinclemezes tartók relatíva drágább szerkezetekhez kapcsolódnak. De hát nyilvánvalóan ezt mindenkinek mérlegelni kell, tehát vannak előnyök, de ezt meg kell fizetni. Röviden ennyi az összefoglalás ennek a történetnek. Pillér főtartó kapcsolat, ugye nyilvánvalóan itt a pillér főtartó kapcsolatnál itt egy sarokmerev kapcsolat van kialakítva, a pillérnek a részeként a főtartó megjelenik, ezekben az esetekben általában csuklós kapcsolat van, bár nem kizárt, hogy a rácsos tartó az itt is egy nyomatékbíró sarokmerev kapcsolattal van a pillérhez rögzítve, tehát ezek általában csuklósak, de lehet ilyet is, ezeknél általában sarokmerev kapcsolat van a pillér és a főtartó között. Ebből adódik, hogy ez itt ki van szélesítve, tehát onnan látjuk, hogy ez egy sarokmerev kapcsolat, hogy szélesebb. Középen lehet csuklós vagy sarokmerev, ha elkeskenyedik, akkor csuklós, ha ez is kiszélesedik alul, akkor pedig nyilván egy sarokmerev kapcsolat van. Tehát ez is ránézésre látszik, hogy milyen a kialakítás. Statikailag akkor a kedvezőbb a modell, ha ez sarokmerev, mert az fajlagosan kevesebb acélszerkezet felhasználást eredményez, tehát relatíve olcsóbb kialakítást tudunk megoldani. Hát ennyit a statikai jellegnek a kivitelezést és annak az alkalmazását befolyásoló hatásairól. Szintén egy hazai alkalmazás. A hazai alkalmazás ez egy ilyen gyártócsarnok épület, valamit belül gyártanak, nem tudom micsodát. Kívül ez egy vakolt homlokzatborítás vagy homlokzatképzést kapott, és hát jól látható, hogy ez egy rácsos tartós kialakítás. A rácsos tartók túl vannak futtatva, tehát konzolosként, ott ilyen párkányként megjelennek, és hát azok tartják gyakorlatilag az ereszt csatornát, és így egy nagyon szép ereszt csatorna hattyúnya motivummal lehetett befejezni ezt a vizuális élményt. Ott azok a kis függesztő művek, azok további ilyen statikai bravúrok ugye ennek a biztosítására. Hát ezt látjuk a képen, ez is egy ilyen nagyon tipikus hazai alkalmazása az acélszerkezeteknek. Néhány fontos kérdés, ami az acélszerkezet szerelés technológiájánál érdekes lehet. A fősőbb részekkel nem kell foglalkozni. Az alsó két kérdés, ami fontos, aztán a felső kérdéseket az ábrák alapján fogom majd magyarázni. Korrózióvédelem, tűzvédelem. Korrózióvédelem kérdésére már utaltam. Alapvetően két fő korrózióvédelmi alkalmazást ismerünk. Az egyik az úgynevezett tűzi horganyzás. Onnan lehet megtudni, hogy egy acélszerkezet tűzi horganyzott-e vagy sem, hogy a felülete fémesen csillogó jellegű. Tehát olyan, mint a horganylemez, olyasmi a felület. Ez egy jellemző tulajdonképpen szerkezeti acéloknál széles körben elterjedt alkalmazás, a másik pedig a korrózió védő mázolások. Nem festések, mázolások. Korrózióvédő mázolásnak a klasszikus sémája, amikor több rétegű mázolás készül. A több rétegű mázolásnál 1, 2 és 3 réteg is előfordulhat. Az első réteg az egy úgynevezett korrózióvédő alapozás,
Régen azt szokták mondani, hogy míniumos alapozás. A míniumos alapozás egy ilyen vörös színű festékanyag volt. Ma már egész másfajta kemikáliákat is alkalmazhatunk. Tehát van egy korrózióvédő alapozás, majd készül alapmázolás, és készül egy fedő mázolás. Az acélszerkezetek építésénél mi a leggyakoribb acélszerkezet, amit majdnem minden háznál építünk? Tudja valaki? Korlát. Általában minden háznál van korlát. A korlátok döntő többség acélszerkezetből készül. Persze vannak rozsdamentes acélszerkezetű korlátok, ahol eleve ez a rozsdamentességi probléma meg van oldva. De klasszikusan a korlátoknál ez a három réteg mindig előfordul. Tehát van egy alapozás, van egy fedőmázolás, vannak olyan festék vagy mázoló anyagok, bizonyára televíziós reklámokból rémlik egy-egy márkanév, tehát olyan termékek, amik ezeket a komponenseket egy rétegben tartalmazzák, tehát ebben a réteg szám az nem biztos, hogy a kivitelezésben is újabb és újabb rétegek felfestését jelenti. Vannak olyan termékek, amik komplexen tartalmazzák ezeket a, hogy így mondjam, komponenseket, alkotó elemeket. A mázolásnak egy másik acélszerkezeteknél alkalmazott eljárás az úgynevezett porszórás, vagy porszórt bevonatok készítése. Ez inkább az esztétikai megjelenés kategóriába tartozik, de a porszórás során is elképzelhető, hogy ugye korrózió védelmet is fogunk biztosítani. Gyakran van kombináció, tehát alkalmazzuk a tűzihorgonyzást és a tűzihorgonyzáson keresztül, a tűzihorgonyzott felületre készítünk mázolásokat, vagy porszórt bevonatokat. Klasszikus ismert példa, ahol tűzihorgonyzott felületen porszórt bevonat van, benzinkútnál biztos mindenki járt. A benzinkutaknál a térlefedések, azok tartószlop, ez tipikusan acélszerkezetű létesítmények. Ott majdnem mindenhol ugye a benzinkút üzemeltetőjének, vagy a márkájának tartozó márka színek jelennek meg ezeken az acélszerkezeteken. Ezek porszórásra készülnek, senki nem ecsettel festi le a óriási nagy acélszerkezeteket, hanem ezeket gyári körülmények között porszórással állítják elő. Fontos kérdés, hogy a helyszíni csatlakozásoknál, például hegesztéseknél, abban az esetben, ha a helyszínen, a szerelés során különböző hegesztések történnek, vagy különböző csavarozások történnek, akkor sérülhetnek ezek a korróziógátló bevonatok, sérülhet a felület, és ott ugye elindulhat egy korrózió veszély. Sőt, általában az ilyen kapcsolatoknál a páralecsapódás, vagy a nedvességnek a lecsapódása megakad, tehát nem folyik tovább a szerkezete, meggyűlik a víz, tehát fokozottak ezek az erodáló eljárások, vagy folyamatok, tehát ilyen esetben szükséges lehet ott a helyszínen, a szerelést követően egy plusz korrózióvédelem készítése. Vannak különböző ilyen horganyfestékek, amivel ezeket a tűzi horganyzásokat lehet pótolni. Hát erre oda kell figyelni, ha ilyen dolog készül, hogy akkor a csatlakozásoknál, ahol sérült a szerkezet, ott ezeket lehessen pótolni. A másik fontos kérdés a tűzvédelem. Nem akarok részletesen tűzvédelmi szakértési kérdés, tűzvédelmi szakértői kérdések, tűzvédelem kérdése. Nem akarok ebbe nagyon mélyen belemenni. Egyet tudni kell, a magyarországi alkalmazását az acélszerkezeteknek nagy mértékben az korlátozza, vagy széleskörű elterjedését nagy mértékben, bátran mondhatom azt, hogy akadályozza a hazai szigorú tűzvédelmi előírás. A hazai előírások alapján olyan követelményeket támasztanak az acélszerkezetekkel szemben is, mint például vasbeton szerkezetekkel szemben támasztunk. Míg egy vasbeton szerkezet egy másfél órás tűzállóságú határértéket minden további nélkül teljesít, ugye említettem a falazásnál, mennyit tud egy klasszikus 30 cm-es téglafal? 3-4 órát. Addig az acélszerkezetnél a másfél óra elérése, a 90 perc elérése, ez nem megy. Tehát ez csak egy műszaki beavatkozással lehetséges. Tehát önmagában az acélszerkezet ez nem tudja. Most ez azt jelenti, hogy olyan helyeken, ahol el tudnánk sütni ezt a dolgot, nagyforgalmú terek, múzeumok, kiállító csarnokok, ugye lásd be ilyen példa, stb. Stb. Ezt nálunk a hazai tűzvédelmi alkalmazás nagymértékben akadályozza. Most ezzel nem tudunk mit csinálni, a tűzvédelmi szabályok nagymértékben attól függnek, hogy ugye milyen káresemények vannak, vagy milyen politikai akarat van ez ügyben, és így tovább, és így tovább. Tehát ezt a tervezők nem tudják befolyásolni. Hadd mondjak egy egyszerű példát. Ugye nálunk nagyon, az elmúlt években nagyon sok kérdés merült föl például a labdarúgó stadionok építése kapcsán, és ugye kis hazánk is indult az európai, az EB megrendezéséért, ugye, hogy valamilyen módon próbáljuk ide a nemzetközi futball életet elsütni, és ehhez nekünk produkálni kellett volna bizonyos költségkereteken belül, bizonyos határideig bizonyos stadionokat. Most ezeknek a stadionoknak az építése során a jogszabályokhoz igazodóan mi egytől egyig vasbeton épületekbe gondolkodtunk. Ugye a Győri Eto stadionra már utaltam, egy klasszikus vasbeton épület. És ugye hát ha elmentek ilyen stadionokba, jellemzően ezek valami vasbeton épületek. Most tehát ugye az osztrákok ennél sokkal nagyvonalúbbak voltak, hát ugye ők is nyerték aztán később ezt az ominózus pályázatot, tehát ugye mi sajnos alul maradtunk, és Ausztriában nem tudom, valaki járt az Innsbrucki stadionba. Az Innsbrucki stadionból úgy csináltak Európa bajnokságra alkalmas stadiont, hogy egy acél szerkezetű állványzattal, egy lelátó állványzattal, tehát gyakorlatilag most azt mondom, hogy szétszerelhető mobil állványzattal, persze ez túlzás lenne, egyszerűen kibővítették a stadiont, töredék költségért, minimális idő hozzáadásával, tehát magyarul mondva nagyon gyorsan, rugalmasan tudtak reagálni egy ilyen kihívásra. Ez csak jelzi, hogy az acélszerkezetek alkalmazása, ha ezen a tűzvédelmi kérdésen túllépünk, most a korrózióvédelmi kérdés ott is felmerül, de valljuk be őszintén 30-40 évig nem biztos, hogy működnek ezek a... Tehát egyszer van Európa bajnokság, és nem 30-40 évig folyamatosan egy országban. Tehát amikor alkalmakra hozunk létre bizonyos beavatkozásokat, nagyforgalmú terek lefedéséhez, kibővítéséhez, vagy biztosításához. Ugye a pápa látogatásánál nálunk is építettek egy ilyen nagy acélszerkezetű, hogy így mondjam, lelátó komplexumot. Amikor koncertek vannak, ugye teljesen általános, hogy ugye a nézőtérhez hozzákapcsolódnak ilyen acélszerkezetű berendezési tárgyak, vagy hát ilyen komplexumok. Tehát vannak olyan épület típusok, ahol ezek jól alkalmazhatók lenne, mi csak azért nem tudjuk alkalmazni, mert a hazai tűzvédelmi jogszabályok ezt nem teszik lehetővé. Hát ez bizony egy korlát, tudomásul kell venni. Na hát ennyit a tűzvédelemről, ha valaki mégis próbál ugye legalább ebben a másfél órában gondolkodni, akkor ezek különböző tűzvédő bevonatok, tűzvédő bevonatokkal, vagy pedig tűzvédő burkolatokkal lehet biztosítani, tehát vagy elburkolom az acélszerkezetű tartóelemeket egy tűzvédő burkolattal, nagyon körülményes, nagyon bonyolult, nagyon drága, nagyon spéci beavatkozás, vagy pedig egy tűzvédő festést, vagy tűzvédő mázolást alkalmazok rajta, szintén hát ugye jelentős költség, és hát nagyon macerás, minősített céggel lehet csak megcsináltatni, nagyon komoly vizsgálatokkal kell igazolni, hogy a bevonatok megfelelő vastagságúak, biztosítják a megfelelő tűzvédelmet. Tehát e tekintetben, hogy így mondjam, plusz műszaki beavatkozás szükséges, hogy meg tudjunk ennek felelni. Hát nem véletlenül, csak egy szűk szegmensben alkalmazunk ezeket a szerkezeteket Magyarországon. Na két szerkezetszerelési példa. És ugye a szigorlaton van egy ilyen kérdés, hogy acélszerkezetek szerelés technológiája, és hát ott a szerelés technológiánál elsősorban a csarnok szerkezetekről beszélünk. A felső ábra ezt gyakorlatilag teljes mértékben jól szimbolizálja. Tehát azt látjuk, hogy a nagy méretű főtartók, azok tulajdonképpen ott látható, hogy párosával, tehát kettesével a földön összeszerelésre kerültek előzetesen, ez a képen nem látszik, tehát kettesével a főtartókat összeépítik, ezeket a szelemenekkel összekapcsolják, így tulajdonképpen egy merev szerkezetet, tehát egy merev térbeli szerkezeti struktúrát kapunk, és ezt a merev térbeli szerkezeti struktúrát két daruval, az egyik daru az egyik végén, a másik daru másik végén, ugye ott mutatja, himbák alkalmazásával, ott egy kötélhimbát látunk, ugye erről beszéltünk a múltkor, a himbákra azért van szükség, hogy az erő átadás emelés közben az ne terhelje túl a szerkezetet egy olyan irányba, amire gyárilag nem volt méretezve. Tehát a himbák alkalmazásával, két daruval gyakorlatilag felemelik és ráemelik a pillérek tetejére. Tehát ez egy nagyon szép klasszikus ábra, nagy fesztávolság, az körülbelül 30-36 méteres fesztávolságú szerkezet. Nagy fesztávolság szerkezetnél a szerkezet szerelés elsősorban ez. Az alsó ábra egy alternatívát mutat, egy rácsos tartó esetében egy kisebb fesztávolságnál a rácsos tartó önmagában jobban merev, mint ezek a gerinclemezes tartók. Ugye a rácsos tartót, ha fönt megfogom, akkor nem tud kibillenni, míg ugye az a gerinclemezes tartó készen megfognám, hogy el tudna dőlni. Tehát ez egy másik típusú tartó. Ennél a másik típusú tartónál nem kell a tartót a másik tartóval összeépíteni, hogy a stabil, emelés közben stabil kialakítás létrejön, hanem önmagában is stabil. Tehát a tartót külön emeljük föl, és a felemelt tartót egyesével helyezzük el az oszlop tetején. Hát itt mondjuk speciális vasbeton oszlop tetején helyezkedik el a tartó. Ugye ez az ábra azt mutatja, amit rajzoltam ott a felső képen, amikor is a tartó az oszlop mellé van engedve, tehát a tartó nem emeli a magasságot még az oszlop tetején pluszba, tehát ez egy jobb statikai kialakítást mutat. Na most látható az alsó képen, ami szintén szerelés technika nagyon fontos, hogy szükséges bizonyos ideiglenes állványok alkalmazására, tehát ott például van egy emelőkosár, ahol a megfogási csomópontnál dolgozik a munkás, a szakember. Szükség van egy ilyen alátámasztó, ott egy ilyen harmonikaszerű állványzatra, ami egy ilyen hosszabb ideig ott tud maradni, és ugye a rögzítési pontokat ki lehet vele alakítani. Tehát valamilyen módon ebben, hát ugye ez az ideiglenes állványzat is a feladatok elvégzésének szükségszerűségéhez hozzá kapcsolódik, jó? Tehát a felső ábra az egy nagy fesztávolságú gerinclemezes tartó beépítésének szerelés technológiai útját mutatja, az alsó pedig egy rácsos tartó, és ez a kettő nem egyforma, vagy nem eltérő módon készül. Néhány kép acélszerkezet szerelés technológiáról, ott az alsó ábra azt mutatja, amikor már említettem, hogy a két főtartó, tehát a bal alsó ábra két főtartó egymás mellett összekapcsolásra kerül, és ugye majd felemelésre látjuk a szelemeneket, mondjuk speciális egy rácsos tartó, de ugye ez egy háromszög alakú rácsos tartó, tehát alakban a gerinclemezes tartóra hasonlító alak. A felső kép az egy már egy befejezettebb állapotot mutat, amikor látjuk, hogy az oszlopok tetején elhelyezésre kerültek a főtartók, be vannak építve a tető szelemenek, ott egy állványzaton látszik, ahogy a kapcsolatokat ugye meg kell közelíteni. Az alsó ábra jól mutatja, az alsó-középső ábra, amikor ezek a párosával elhelyezett elemek a szelemenekkel össze vannak kapcsolva. Van egy kérdésem, miért van a szelemen túllógatva? Kinek van erre ötlete? Tehát miért nem a tartó tetején van vége a szelemennek? Miért lógatták túl? Ugye azt látjuk, hogy mindkét irányba hosszabbak a szelemenek. Elmérték, kivitelezési hiba történt, elfelejtették levágni jó méretre? Miért van ez? Úgy van, mert ott a toldásnál csuklós kapcsolat fog kialakulni, mert a szelemenek toldása statikailag csuklós jellegű tud általában lenni, és ezzel a konzolos túlnyúlással ugye azt eredményezi, hogy nem a tartó tetején van a csuklós kapcsolat, az egy negatív nyomatékot tudunk a tartó tetején kialakítani, azaz a szelemennek a keresztmetszete csökkenthető. Tehát az egy statikai trükk miatt van, hogy egy kedvezőbb erőtani viselkedést kapjunk a szelemenekre vonatkozóan. Ugye itt látszik az alsó képen a főtartóknak és a szelemeneknek ott a kapcsolata egy ilyen csavaros rögzítéssel. A jobb felső kép szintén egy gerinclemezes oszlopot egy rácsos tartó főtartó rendszerrel mutat, rajta a szelemen és rajta valamilyen tetőhíjazat készítés. Tehát ezek a jellemző csarnokszerkezeti elemek, szerelés technológia vonatkozó képek. Tervezői adatszolgáltatás, kitűzés. Mit kell nekünk megmondani a tervezőasztal mellől, amikor ilyet akarunk? Hadd mondjak nagyon egyszerű dolgot, hogy bizonyos típuscsarnokok esetében, ugye itt ezekre már elhangzottak márkanevek, bizonyos típuscsarnokok esetében az adatszolgáltatás a tervező részéről minimális. A gyártók gyakorlatilag mindent meg tudnak határozni, mindent meg tudnak csinálni. Nekünk semmiféle bonyolult méretezésbe, tervezési folyamatban nem kell beleállnunk. Nagyon egyszerű, csarnokok esetében igazándiból csak azt kérdezik meg, hogy hőszigetelt legyen, vagy hőszigeteletlen legyen a csarnok. Gerinclemezes övtartó tartó legyen, vagy rácsos tartó legyen. Mekkora legyen a fesztáv, milyen sűrű legyenek az oszlopok, és mekkora legyen a magasság, a szabad belmagasság. Ebből az 5-6 paraméterből simán összerakja egy komputer azt a csarnok szerkezetet, ami nekünk szükségünk van. Hogyha ennél többet akarunk, akkor beszélgethetünk arról, hogy esetleg valamilyen részletes adatra szükség lehet. Tehát alapvetően ugye a pillérek elhelyezkedéséről beszélünk, a magassági kérdésekről beszélünk, a különböző merevítési helyekről beszélünk, a szélrácsnál, András keresztnél. Erre egy ábrát hadd mutassak, tehát egy klasszikus ábra esetében. Vagy azt mondjuk, hogy középen van egy merevítés, és két irányba a dilatációs mozgás biztosított, mert ott, ahol a merevítés van, ott a dilatációs mozgás rögzül, vagy pedig a szélén, a csarnok szerkezetek szélén van a merevítés, és akkor ebbe az irányba biztosított, vagy pedig ugye mindkét végén van, és akkor középen szoktak általában valamilyen dilatációs vágás beletenni a szerkezetbe. Tehát a szélrácsnak a pozíciója meghatározza az épület dilatációs mozgásának a folyamatát, adottságát, tehát ez, hogyha ilyen van, akkor általában a merevítés helye, a szélrács merevítés helye az egy kötött pont, ezt mindenképpen a tervezőtől meg kell kérdezni, hogy milyen legyen a merevítés, ugye lehet általában a szelemen mezőkben szélrács, a pillérek vonalában pedig András kereszt jellegű merevítés van, mindegyik fogalom jól ismert, egy ábrát fogok felrajzolni. Na mindegy, egy ábrát fogok felrajzolni, ezt letörlöm. Ami azt mutatja, hogy általában a szelemenek esetében általában valamilyen Z profil, vagy esetleg C profil a szelemen, és ehhez kapcsolódóan, tehát ugye alaprajzilag, ugye ezt látjuk alaprajzilag, és ehhez kapcsolódik a szélrács mező. A szélrács mező az nem más, mint általában két lapos acél véggel és egy lapos acél kapcsolattal szintén egy C vagy Z profil, és hozzá van csavarozva, tehát tulajdonképpen itt egy csavarral rögzítjük ezt a lapos acél részt. Tehát nagyon egyszerű, gyors, hatékony a kialakítás és a szelemen szereléssel egy időben ez el is készült, tehát ezek nem utólag csinálják, amikor a szelemeket elhelyezik, akkor ezeket is be kell építeni. Az András kereszt merevítés a pillérek vonalában az viszont utólag történik, tehát a pillérek állnak értelemszerűen, és hát akkor ez valamilyen acél sodrony, vagy valamilyen acél szelvény, ami biztosítja az András kereszt jellegű merevítést az oszlopok síkjában. Az ábra az egy lovas csarnok lefedést mutat acélszerkezetből, acélszerkezeti oszlopokkal, ami egy ilyen vasbeton kontúr támfalhoz, vagy hát ilyen parapet falhoz kapcsolódik. Tehát ezek a fő paraméterek. Szintén szerelés technológiánál tartunk, elkészül az alapozás. Az épületek alapozása általában vagy pontalap, tehát vasbeton pontalap, egy tömb alap, amiből kiállnak a csavarok, vagy pedig egy vasbeton lemez alap, és a lemez alapba a lemezről állnak ki a csavarok. Mindegyik elterjedt, mindegyiket alkalmazzák. Igazándiból ez attól függ, hogy milyen lesz a belső burkolat kialakítás. A belső burkolat kialakítása nem indokolja a lemez alapot, akkor értelemszerűen pontalapokkal dolgozunk. Ha olyan, hogy szükség lenne amúgy is a terbírás miatt valamilyen alsó lemezre, hát akkor meg a lemez alapot fogjuk megcsinálni, tehát elkészül alul egy vasbeton alaptest, egy lemezalap vagy egy pontalap, arra elhelyezzük a pilléreket, felállítjuk a pilléreket, majd ezt követően a pilléreket véglegesen és ideiglenesen merevítjük, ott a jobb oldali része az ábrának mutatja ezt a merevítés kérdését, ugye a bal oldali részén szintén az első pillérállásban ez a merevítés megjelenik, ezt követően elhelyezzük a főtartókat, ugye itt egy gerinclemezes főtartó van, ez egy kisméretű tartó, középen a daru megfogta, nem volt szükség különböző emelési segédszerkezetekre, himbákra, stb., hanem ez egyszerűen csak egy kötéllel oda van rögzítve, megemelték és helyezi rá a pillér tetejére a főtartót, ezt követően ugye elhelyezzük a szelemeneket, szélrácsokat, tetőségben pillérvonalban esett róla szó, és ezt követően készül a homlokzatképzés. Szállítási eszközök, tárolóhelyek, emelési segédszerkezetek, himbák, mindegyikről már szóltam pár szót, igazándiból nagy újdonság ebben nincsen, itt egy autódarus szerelést látunk, ugye az olimpiai csarnoknál ott egy toronydarus szerelést láttunk, plusz autódarus jellegű szerelést, tehát ott ilyen lánctalpas daruk voltak. Általában azt lehet mondani, hogy autódarus jellegű szerelés kapcsolódik az acélszerkezethez. Tehát, hogyha szigorlati vizsgán az van, hogy csináljon egy szereléstechnikai vázrajzot, akkor ugye felsoroljuk a műveleteket, csinálunk egy rövid kis ábrát, ami itt fönt látható, bemutatjuk a szereléstechnológiát, és azt mondjuk, hogy autódarut alkalmazunk, tehát lehetőség szerint mindenkinek ez jusson elsősorban eszébe. Vannak persze, mondom, olyan spéci szerkezetek, ahol toronydarúval szerelnek, de azért jellemzően a csarnok szerkezeteknél az autódarus szerelés a meghatározó tárolóhelyekről. Röviden annyit, hogy mivel a földön szerelik össze az elemeket, értelemszerűen a tárolóhelyek a beépítés környezetében vannak. Tehát, hogyha valaki mondjuk egy organizációs rajz feladatot kap, hogy na készítse el ennek a csarnok szerkezetnek az organizációt, akkor ne ide rajzolja a pilléreket, hanem mondjuk ide a beépítés környezetében rajzolja a pilléreket, és ide rajzolja a főtartó elemek tárolási helyét, és ne egy tároló depóniába külön, hiszen ezek mind ott közvetlen közelbe készülnek. Hogyha van egy ajzat, akkor ugye minden további nélkül ez kultúrát környezetben elvégezhető. Néhány szereléstechnológiai kérdés, ugye itt ez az ominózus stadionnak az építése folyik. Belül látjuk az elemtárolást, tehát a stadionnak a küzdéterén tárolják a szerkezeti elemeket, látjuk ugye a darut, látjuk a toronydarunak a lehetőségét, látjuk ugye egy ilyen autó jellegű autódarunak, hát ezek azért telepített daruk, tehát azért ez nem igazán autódarú, de mondjuk azt, hogy egy mobil jellegű darunak a pozícióját, és hát tulajdonképpen hát egy ilyen zárt, szűk organizációs területről építik. Tehát ezek viszonylag koncentrált helyen folynak ezek a szerkezetszerelési munkák. Itt egy másik képet látunk, ahol szintén egy-egy mobil daru van. A mobil daru ugye emeli be a főtartót, ez egy jól látható módon. Alul van egy plac, amiről beszéltem, tehát ahol ez a szerelés elő volt valamikor készítve, és hát igazándiból, most ez a plac ez egy kavicsos jelleg, és hát az első kép mutatja ugye alsó nézetből a szelemeneket. Hogy egy érdekessége van a képnek, hogy ez a bal alsó kép jól mutatja, hogy ugye azok az állások, amik párosával felemelésre kerültek, ott minden szelemen el van helyezve, azonban amikor ezek az állások között hozzá akarom tenni a másik páros állást, akkor ott már csak helyenként vannak szelemenek. Ez azt jelenti, hogy amikor az állásokat egymáshoz tették, akkor ezeket helyenként gyorsan, most így mondom, adjuram Isten, de rögtön néhány szelemennel egymáshoz rögzítik. Miért? Hát, hogy ne dőljön el. Amikor fölkerült az oszlop tetejére, ez a dupla főtartónyi súly, ha fújna a szél, ez egy nagyon jelentős terhelést jelentene, ha önmagában állna, ugye? Minél több mezőt rakok egymáshoz, annál merevebb a szerkezet, ezért amikor baby föld helyezték, akkor azonnal itt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, azonnal 8 szelemenen egymáshoz kapcsolták, hogy meglegyen az építés közbeni stabilitása az épületrácsnak. És azt követően úgynevezett besűrítéssel a további szelemeneket besűrítik. Ez nagyon fontos kérdés, nagyon sok munkai baleset van abból, elhelyezik a főtartókat, és a végén egyszerre akarják a teljes szelemenezést megcsinálni, és a főtartók, hogyha esetleg jön egy hirtelen szél, akkor lehet, hogy a főtartók kibillennek vagy eldőlnek, és hogy egyik eldől, kárki várként dönti utána a másikat, és ezekből már halálos baleset is volt az országban. Tehát ez nagyon fontos kérdés, hogyha építésvezetőként kaptok ilyen feladatot, hogy erre abban a pillanatban rá kell szánni az időt, hogy egymáshoz láncoljátok a különböző egységeket. Tehát ez mondjuk egy tanulságos kép, mert jól mutatja. Hát ott az a jobb szélső képen pedig hát ezek a pontalapok is látszódnak, amire a pillérek elhelyezésre kerültek. És ugye az is látszódik, hogy a tűzfal vagy oromfal mezejében ilyen segédoszlopok vannak. Ezeknek a segédoszlopoknak tartó szerkezeti jelentősége a főtartó viszonylatában nincsen. Ezek azért vannak, hogy a homlokzat burkolatot el lehessen helyezni, ugye 36 méter között nem tudok semmi a homlokzat burkolatot elkészíteni, tehát be van sűrítve 6 méterenként oszlopokkal, hogy ezen a homlokzat burkolati elemek elhelyezhetők legyenek, és hát ezen az oszlopokon mindegyiken ott látszik a képen, ilyen bütykök vannak, ezek a bütykök fogják majd tartani a szelemeneket, amire hát ez a fémlemez burkolat, kvázi ez a bádok doboz hatást jelentő ugye burkolat elkészül. Hát ez egy nagyon szimbolikus példa, én azt gondolom, hogy szerintem mindent mutat, amit szerelés technológiáról kell tudni. Műveleti elemek, ugye oda szállítottam az elemeket, kitűztem, beemeltem, kialakítottam a kapcsolatokat, ideiglenesen, véglegesen merevítettem, és alkalmaztam az egészségügyi segédszerkezeteket, csomóponti rögzítéseket alkalmaztam, általában csavaros rögzítések vannak, van az úgynevezett feszített csavaros rögzítés, a feszített csavaros rögzítés egy nyomaték kulccsal egy többlet erőt fejtünk ki, és gyakorlatilag a nyomaték kulccsal mérjük a feszítő erőnek a mértékét. Nagy fesztávolságú szerkezeteknél majdnem mindenhol ezt a nyomaték kulcsos feszítő csavaros rögzítést alkalmazzák, de előfordulhat, hogy hegesztett rögzítés van. A hegesztett rögzítés kicsit materiális, kell egy állvány, és ugye hegeszteni kell, és nagyon nehéz mérni, hogy a hegesztés során milyen kapcsolat jött létre, míg ugye a nyomaték kulccsal, egy gyári csavarral ezek bizonyítottabbak, jobban ellenőrizhetők, és hát a korrózió védelmet meg kell oldani. Ha van tűzvédelmi bevonat, akkor még azt is hozzá kell tenni, de az általában mindig külön kérdés. Tehát az acélszerkezet szereléshez hozzátartozik a korrózió védelem, de a tűzvédelem nem. Tehát a tűzvédelmi bevonatot kérünk, az plusz, ellenben minden acélszerkezet korrózió védetten kerül kiszállításra az építés helyszínére. Tehát vagy van rajta egy bevonat, bemázolták, egy korrózió, egy alapmázolás van rajta, vagy pedig tűzihorganyzott kivitelben készül. Ez úgy tűnik, mint a tűzihorganyzott kivitelben készülne, hogy az előző kép az valami zöld oszlopot jelentett, tehát ezek a zöld konstrukciók, ez valószínűleg egy mázolt kivitel vagy porszort kivitelt jelent. Jó, hát ott mutatja az a középső térben egy ilyen mobil állvány, ami segít abban, hogy ugye a szelemenezést megcsináljuk és a csatlakozási pontokat megoldjuk. És ott a toldásnál, ugye mondtam, hogy a szelemenek túlnyúlnak, ennek a statikai kérdését már említettem, ott ilyen kis pöcök konzolocskák támasztják alá a szelement ezekben a toldási pontokban, tehát ez is egy jellemző kép, jól mutatja ezeket az apró kis rafinált trükköket. Mind arról szól, hogy minél kevesebb acélt használjunk föl, minél karcsúbb szerkezeteket alkalmazunk, ebből kifolyólag elég nagyobb épületmozgás. Tehát amikor ezeket az épületeket kívülről mondjuk üveggel, nagyon sokan hallgatóként egyszer-egyszer estek olyan kísértésbe, hogy mondjuk, mit tudom én, ilyen üvegfalat akartok hozzáilleszteni ezekhez az acélszerkezetekhez, vagy üvegfedéseket akartok hozzáilleszteni, akkor tudni kell, hogy ezeknek a szerkezeti mozgása több centiméter, tehát nagyon nagy a szerkezeti mozgás, az üveg nem tud mozogni, tehát ezekhez közvetlenül üveges szerkezet direktben nem passzítható, nem illeszthető, hanem akkor olyan kapcsoló elemekre, vagy olyan kapcsolatok kialakítására van szükség, ami ezt a mozgást, ezt a rugalmasságot biztosítja, hogy az ablakok ne torzuljanak, ne feszüljenek, ne törjön el benne az üveg. Tehát azt tudni kell, hogy nagyon-nagyon karcsú szerkezet, de ebből kifolyólag nagy az épületmozgás is, jó? Tehát ezek a fő műveleti elemek, ha vizsgán ilyen kérdés van, akkor ezt kell felsorolni. Felmérési szabály munkák elszámolása. Jók vagyunk időben, ugye kilogramm, illetve az a súlyon alapuló elszámolás van, erre már utaltam, tehát acél szerkezeteket kilóban számolják el, hány kiló szerkezetet hoztunk létre. Van egyébként a vasbeton építésben ehhez hasonló, ami kiló elszámoláson múlik? A betonacélszerelés. A betonacélszerelés, acélszerkezetszerelés és kilogrammonként van az elszámolás. Tudja valaki, hogy mennyiért szerelnek építéshelyszíne egy kiló betonacélt vasbeton szerkezetbe? Tehát egy kiló acélt a munkás mennyiért drótoz, vág, hajlít helyszínen. Tehát nem amikor meghoztuk a kész armatúrát és csak beraktuk az hozzá, nem? Ott kell megcsinálni. Tip? 50 forint? Több? Ki az, aki azt mondja, hogy több? 100 forint? Ki az, aki azt mondja, hogy több? 150 forint? Ki az, aki azt mondja, hogy több? Na, hát ti vagytok jó dimenzióban. 150-200 forint között van ma egy kiló betonacélszerelés. Hány kiló betonacél kell egy négyzetméter födénbe? Átlagosan. Valaki tudja? Egy köbméter födénbe, ezek ilyen ökölszabályok, kivitelezők a nyakatokat szegi, ha ezeket nem tudjátok. Egy köbméter födém szerkezetbe 120 kiló pro köbméter lehet a fajlagos betonacél felhasználás. Ha statikus ennél többet akar betervezni, akkor a kivitelező így szorongatja a nyakát, hogy csináljon valamit. Ha a födém 20 cm vastag, azaz ennek az ötöde, akkor a 120 osztva 5-tel, akkor rögtön kijön, hogy az 25, jól mondom? 25 kg pro négyzetméter. Tehát egy négyzetméter födémben 25 kg betonacél van benne, és hogyha egy kiló betonacélt 200 forintért szereltek, akkor 25 kilót az 25-ször 200 forintért szerelik egy négyzetméter felületen. Ezt azt akarom mondani, hogy a betonacélszerelés jó munka, ugye? Az acélszerkezet szerelés jó munka, tehát jól fizető munka. Mondhatnám azt is, hogy jobban fizet, mint az építésztervezés, de nem akarom a kedveteket szegni a tervezőirodától. Tehát ezt azért tudni kell, hogy ez egy magasan kvalifikált, értékes tevékenység, de bizony ennek az árát is meg kell fizetni. Látjuk, hogy még egy egyszerű betonacél szerelésnél is mennyit kell fizetni, nemhogy egy ilyen jellegű csarnok szerelésnél. Én mikor fiatal építészmérnök voltam, még ide jártam az egyetemre, tehát még nem is voltam építészmérnök, csak ide jártam az egyetemre, akkor azzal maszekoltunk idézőjelbe, hogy ilyen csarnokokat szereltünk, egy ilyen csarnokot néhány hét alatt meg lehetett szerelni, ugye egy családi házat fél évig építettek, és néhány hét alatt létrejött egy akkora monstrum, mint egy családi ház tízszerese, és hát nyilvánvalóan ennek arányában ebből elég jól lehetett élni. A rendszerváltás körüli években ennek nagy kifutása volt, tehát nagyon sok acélszerkezetű épület jött létre az országba, ilyen csarnokok és ezzel bizonyos vállalkozások nagyon magasra jutottak. Tudtok olyan vállalkozást, országos hírű vállalkozást, aki ebből nőtte ki magát, és ma az egyik meghatározó piacvezető vállalkozás? Ez a Kész Kft., biztos tudjátok, ez a top 3-ba benne levő magasépítőipari cég, Kész. És ez a Kész, ez abból adódott, hogy ők ilyen kész szerkezeteket, tehát acélszerkezeteket készítettek, és hát ma már nem csak ezzel foglalkoznak, sőt a mai termékpalettájukban ez már csak egy szűk réteget képvisel, de ez egy tipikus olyan vállalkozás, ami rendszerváltás után jött létre, piaci körülmények között, és vezető cégén futotta ki magát az elmúlt 15-20 évben, és ez kimondottan erre a bázisra épült, tehát innen nőtte ki magát, mint egy sikertörténet. No, hát ugye ez is egy acélszerkezetű csarnoknak a belső képe, látszik az András merevítés szelemen, minden, amiről beszélgettünk. Egy ellenőrző kérdés, hogy ennek a középső kialakítása az a csatlakozása főtartóra csuklós vagy befogott? Befogott. Ugye ma már említettem, amikor szélesítés van, akkor befogott. És a könyöknél, a felső könyöknél, jobb felső könyöknél ott is befogott, mert ugye ott is egy szélesítés van. Ez szintén egy ábra. Felírtam a minőségi ellenőrzés módszertanával kapcsolatos főbb mérnöki ellenőrzési tevékenységeket. Zenében szemrevételezéssel dolgozunk, megnézzük, hogy ugye elkészültek-e a szerkezeti elemek a terveknek megfelelően, a különböző fogadó elemek, kiegészítő elemek beépítése megtörtént-e, nincs-e sérült elem, kapcsolatok elkészültek, megvan-e a korrózióvédelem, a tűzvédelem. Méréssel, geometriai méretek, tengelytáv, magassági szintek, a tartószerkezetnek a mérete, elemméret, csavarméret, 16-os csavar, 20-as csavar, 22-es csavar, azaz a terv szerinti csavarral vannak összekapcsolva az egyes elemek. Tehát ez az, amit esetleg méréssel a helyszínen tudunk ellenőrizni. Igazándiból nagyon bonyolult kérdések nincsenek, ez egy viszonylag egyszerű mérnöki tevékenység, és hát itt a jobb alsó képen látunk szintén egy ilyen rácsos tartós, főtartóval ellátott csarnokszerkezetet, és ugye az orom falon jól látszanak ezek a segédoszlopok, és a viszintes fogadó szelemen, ami a homlokzat burkolatot fogja majd fogadni. Nem tudom, van-e valami kérdés, alapvetően a végére jutottunk az acélszerkezet szerelés technológiának, építés technológiának. Ha nincsen kérdés, akkor elmegyünk ebédelni, én egészen biztosan, és akkor jövő héten találkozunk, és jövő héten egy szakipari befejező munka témakörével fogunk majd megismerkedni. Tehát a tartó szerkezet építésnek alapvetően a végére jutottunk, tehát ezzel a kérdéskörrel már csak lefelé ismétlésképpen találkozunk. Köszönöm szépen a figyelmet!